és ez összefügg a nevelőszülőkkel, hogy meg kell fogalmazni a gyerekeket ellátó szakemberek felelősségét is. Nem csak a szülők lehessenek felelősségre vonhatók akkor, hogyha gondatlanul járnak el, vagy súlyosan veszélyeztetik a gyereket. Ugye itt ebben az ügyben több szakember is nagyon súlyos hibát vétett. Most a jogalkotó sajnálatos módon megijedt attól, annak ellenére, hogy megcsinálták a gyerekvédelmi törvény módosítását, hogy egy igazi komoly szankciót alkalmazzon, és ezért egy meglehetősen dodonai döntés született. 200.000 forint büntetésre lehet a fenntartó önkormányzatot büntetni, ahol az illető mondjuk orvos, vagy védőnő, vagy szociális munkás alkalmazásban áll, illetve továbbképzésre lehet kötelezni a kollégát. Nem vitatva a továbbképzés nagyon nagy jelentőségét, és ismerve azokat a lehetőségeket, amelyek persze a hibák korrigálására nagyon is alkalmasak, azért azt szeretném jelezni, hogy ebben az esetben mondjuk a szülőket nagyon sok éves börtönbüntetésre, hanem fegyházbüntetésre fogják ítélni, miközben az a szakember, aki nagyon súlyosan vétett a szakmai, etikai és szakmai szabályok ellen, az adott esetben egy továbbképzésen kell, hogy részt vegyen maximálisan. Én nem szeretném őt természetesen a tömlősz mélyére jutatni, de azt azért szeretném jelezni, hogy itt gyerekek életéről és haláláról dönt valaki akkor, amikor jól vagy rosszul cselekszik, és ennek valóban van egy nagyon komoly mintaadási lehetősége is. Tehát itt az kevés, hogyha ezt nem kezeljük ugyanúgy súlyos bűncselekményként, mint a szülők esetében, legalábbis az én álláspontom szerint. A nemzetközi gyakorlatban nagyon gyakran, amikor egy ilyen ügyben bíróság elé állítják a szociális munkást, vagy a védőnőt, vagy az orvost, akkor ő bizonyítani tudja azt, amit már említettünk, hogy ha neki háromszor annyi embert kell ellátni, és például még benzinpénzt se kap, vagy egy biciklit se ahhoz, hogy mondjuk 6 települést le tudjon járni, akkor természetesen őt föl fogja menteni a bíróság, de a fenntartót és az államot kötelezni fogja arra, hogy megváltoztassa a rendszert, és mi végül is ezt szeretnénk. Hát mi nem azt szeretnénk bebizonyítani, hogy XY bűnös, van ilyen is, hiszen ebben az ügyben azért mondjuk például a gyerekorvos nagyon gondatlanul járt el, és a védőnő is nagyon súlyos hibákat vétett, akkor ezt ki kell tudni mondani, és ennek következménye kell, hogy legyen, de amikor a rendszer hiba van, akkor bizony kötelezni kell azokat a fenntartókat, illetve az ágazati minisztériumot, hogy változtasson a finanszírozáson vagy a szisztémán, illetve, ahogyan ön is javasolta, a kontrollt erősítse.
Lehet, hogy teljesen véletlen, de mi négyen nők beszélgettünk a nevelőszülői hálózatról. Herczog Máriának, Györfi Zsuzsának és Tóth Katalinnak köszönöm szépen, hogy megbeszélhettük.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Következnek a Klubrádió hírei. Fél négy múlt 2 perccel. Jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Orbán Viktor szerint a parlamenti választás első fordulója az irányról szólt, arról, hogy merre menjen Magyarország, a második forduló pedig az egységről szól majd. A Fidesz elnöke nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a programjuk 4 alappillérre épül.
A legfontosabb lépés az az adócsökkentés lesz. A második az átfogó támadást indítunk a bürokrácia ellen. Bürokratikus szabályokat, fölösleges intézményeket nem tűrünk meg a jövőben. A harmadik pedig, hogy mindent megteszünk a gazdaság tisztulása érdekében, tehát a korrupció visszaszorítása érdekében. Egy államreformot is végre kívánunk hajtani, tehát egy kormányzati irányítási reformot. Egy hatékonyan működő állam az versenyelőny. Magyarországon versenyhátrányban van. A legfontosabb gazdasági feladat Magyarország versenyképességének nagyságrendekkel történő javítása. Magyarországot rövid időn belül a régió legversenyképesebb gazdasági rendszerévé kell tennünk.
A Fidesz elnöke párhuzamot vont az elmúlt évek kormányzása és a tegnapi választási problémák között. Mint fogalmazott, szétesett és a működésképtelenség szélén álló országot jellemez az, hogy a voksolás tegnap szervezetlen volt, az igazolással szavazók órákig álltak sorba és káosz alakult ki. Hozzátette, a kormány volt a felelős a választás lebonyolításáért, ezért nem tehetik felelőssé az igazolással szavazó állampolgárokat. Előzőleg az MSZP szóvivője közölte, hogy bocsánatkérést várnak a Fidesztől, amiért azt állították, hogy a választásokon kialakult helyzetért a szocialista párt a felelős. Nyakó István szerint a Fidesz ezen nyilatkozataival megtévesztette a választókat. A szocialista szóvivő közölte, választ várnak arra is, igaz-e, hogy az úgynevezett központilag szervezett szavazók okozták a káoszt. A politikus hangsúlyozta, ha kiderül, hogy az érintett szavazókörökben egészen más eredmény jött ki, mint a néhány méterrel odébb lévőkben, akkor várhatóan jogi útra terelik az ügyet. Megérkezett a 4-es metró déli alagút fúró pajzsa az utolsó előtti Népszínház utcai állomásra. A DBR Metro projekt igazgatóság közlése szerint már június közepén megérkezhet a keleti pályaudvari ideiglenes végállomásra is, ha az alagútépítő Bamco konzorcium tartani tudja az ütemet. A déli pajzs március 8-án indult el a Rákóczi téri állomásról, mintegy 5 hét alatt tette meg a 450 méteres távot a Népszínház utcáig. Északi párja néhány nappal később indult. Pénzügyi szolgáltatókat bírságolt meg a versenyhivatal. A GVH összesen 15 millió forint büntetést szabott ki az OTP-re és a Magyar Posta életbiztosítóra. Az indoklás szerint a két vállalkozás a hirdetéseiben megtévesztette a fogyasztókat, és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. Az OTP-t 2007. novembere és 2009. júliusa közötti tevékenysége miatt bírságolták meg 10 millió forintra, míg a Magyar Posta életbiztosítónak a 2007. márciusa és 2008. augusztusa közötti egyik hirdetése miatt kell 5 millió forintos büntetést fizetni. Főként diákokat szállított az a két kocsiból álló vonat Olaszországban, amelyik reggel kisiklott. Az eddigi információk szerint 11 halálos áldozata és legalább 20 sérültje van a dél-tiroli tragédiának. A közlekedési hatóságok szerint egy eltört öntöző cső miatt következett be a baleset. A csőből kiáramló nagy mennyiségű víz földet és köveket sodort magával egyenesen a sínekre, emiatt az egyik vagon kisiklott, a másik pedig felborult. Idehaza borongós, esős idő várható, nyugaton 7 északkeleten lefejebb 16 fok valószínű, holnap és holnap után is hasonló időnk lesz, majd csütörtökön enyhülés kezdődik, és a hétvégén már kellemesebb, változóan napos időre számíthatunk. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Március elején sztrájkbizottságot alakított a húsipari dolgozók szakszervezete, mert számos munkahelyen meg sem kezdődtek a bértárgyalások, sőt a kollektív szerződések juttatásait is szűkíteni akarják a munkáltatók. A telefonál Kapovári József, a húsipari dolgozók szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Talán a hallgatók is emlékeznek rá, mi már beszéltünk is a sztrájkbizottság megalakulásáról. Azóta mi történt? Volt-e eredménye a sztrájk fenyegetésnek?
Igen. Az első eredmény megszületett. A Kométa ZRT-nél sikerült megállapodni a munkáltatóval a béremelésről, ami 4,5%-os béremelést jelent.
Ha jól tudom, önök többet szerettek volna.
Igen, a mi ajánlatunk az 6,5% volt, és ezen kívül még alapbéresítettek egy úgynevezett mozgóbért, ami személyenként 3000 forint volt, ami nem volt teljesen mindig biztos, bizonyos feltételektől függött, hogy megkapják a munkások, vagy nem kapják. Ez most beépült a 4,5% mellé az alapbérbe.
Ez jó önöknek, vagy nem?
Igen. Én úgy tudom a helyi kollégáktól, hogy ezt elfogadhatónak tartották az emberek, és hát örülünk neki, hogy ez az első megállapodás megszületett. A többi cégnél is folytatódtak részben a tárgyalások, a Debreceni Csoport Húsipari Kft.-nél 0%-os ajánlatot adott a munkáltató, és ezt nem akarjuk elfogadni. Részben tartottunk úgynevezett sztrájkszavazást, amiről a múltkor beszéltem is. Ennek az eredményeit a mai délután fogjuk összegezni, és attól függően, hogy tovább tudtunk-e lépni, és tovább tudunk-e a következő néhány napban lépni a tárgyalásokon, attól függően döntünk akkor, hogy meghirdetünk-e valahol sztrájkot. Valószínű, hogy kifogytunk a békésebb és kevésbé erőteljes nyomágyakra eszközökbe, utána már sztrájkolnunk kell, hogyha szeretnénk erőteljesebb nyomágyakra.
Említette a komitát, ahol sikerült megegyezni, ugyan kevesebb a béremelés mértéke, de mégis van béremelés. Van-e még olyan hely, ahol közeli a megállapodás, és egyáltalán azokon a helyeken, ahol folyik valamiféle tárgyalás ezekről a dolgokról, nagyjából milyen különbségek vannak a bérajánlás és a cég ajánlása között?
Hát a következő, ami ugye hát talán a legfontosabb cég, ami az mi érdekörünkbe tartozik, az a PIK ZRT. Ott van ajánlat, és folynak is a tárgyalások, csak nagyon szerénynek találtuk az ajánlatot. Ott azért reménykedem, hogy van benne még tartalék a tárgyalásokban, tehát a munkáltató javít az ajánlatán, és esetleg ott is megállapodás születhet.
Mennyire távoliak az elképzelések ott?
Hát igazából 3,5 százalékot ajánlott, ami tekintette, hogy tavaly nem volt semmi a PIK ZRT-nél. Hát ez nagyon szerénynek tartjuk. Ez mindenképpen javítani kellene a munkáltatónak. És ugye van egy másik neurologikus pont ennél a cégnél, mégpedig az, hogy van egy jelentős juttatás, 6%-át a bruttó bérnek fizeti a cég a vagy nyugdíjpénztárba, vagy egészségpénztárba dolgozók választása szerint. Ez már régebben bevett gyakorlat. Most ugye az új ajánlat, a bérajánlat mellett az, hogy ennek az adóterhét vállalják át a munkavállalók, tehát ez a 6,5% tulajdonképpen akkor egy negyedéve csökken, és a 25% adót a 6%-ból érvényesíteni munkáltatót, ezt szintén nem tartjuk elfogadhatónak. Hát ezen a két ponton, tehát a százalék mértékén, meg ezen a gyakorlaton, hogy nem vonja le a munkáltató, javítana a cég, akkor talán esély lenne arra, hogy hát megállapodjunk.
Ugye azt mondta, hogy nem hajlandó a debreceni csoport húsipari Kft., tehát 0%-ot ajánlott, de gondolom, hogy van más ilyen cég is.
Hát tulajdonképpen a másik cégeknél nem írták le ilyen nyersen, hogy 0%-a javaslat, hanem csúsztatták állandóan a tárgyalást. Tehát, hogy majd később leülünk, majd megvárjuk a húsvétet, majd április után, most már megvolt a húsvét is. Tehát egy ilyen tologató taktika van, tehát nem mondták ki nyersen, hogy nem kívánnak bérelmelés adni, hanem az, hogy majd. De hát ez a majd, ez már kifutottunk minden határidőből. Na most, hogy miért pont szólok, egy egyszerű lehetőség is adódott számunkra. Ott tartjuk az országos választmánygyűlést, és az azért elég hát bosszantó, hogy le is írják, hogy 0% véremelést kívánnak adni.
Hogyan nyilatkoztak a dolgozók? Milyen a sztrájkra való hajlandóság? Nem csak itt, hanem általánosan.
Hát most igazán nem egy sztrájk hangulatban van az ország, én azt gondolom. Ezzel együtt ez változik, tehát cégenként és országrészeként változik. Attól függ, hogy mennyire érzik az emberek magukat kiszolgáltatva, mennyire erős a munkahelyféltés, tehát vegyes a kép. Nem igazán, ugye egyrészt az elmúlt 20 év tapasztalata is, hogy a Magyarországon a sztrájk hajlandósága a munkavállalóknak nem túl. Ez nem így voltunk szocializálva, vagy nem így vagyunk szocializálva. Nem tekintjük ezt a természetes eszköznek, mint mondjuk Nyugat-Európában hosszú idő óta sztrájkolnak, és nem tartják ezt egy olyan nagyon veszélyes dolognak. Ez hozzátartozik a vitához, a munkaügyi vitákhoz, a bérekről, a szociális dolgokról, tehát hogy időnként akkor sztrájkra is sor kerül. Nálunk ezt valahogy olyan óriási, nagyon nagy dolognak tartják, tehát maguk a munkavállalók is, tehát nagyon nehéz helyzetben vannak sokszor a szakszervezetek, mi is egyébként. Amikor rákérdezünk kerekperec, ugye, hogy hajlandó vagy egy munkaszüntetésben részt venni, akkor hát nagyon vegyes a kép, azt kell, hogy mondjam.
A kollektív szerződések ügyéről is beszéltünk a múltkor, úgyhogy térjünk ki arra is, hogy sikerült-e ez ügyben megegyezésre jutniuk, mert akkor említette, hogy ez is egy külön probléma.
Igen, hát a kollektív szerződésről igazán a tárgyalások folynak, tehát ott mondjuk mondhatom azt, hogy menet közben vagyunk, és az egyik cégnél rajtunk most a sor, eddig egyszerűen bizonyos dolgokon végigmentünk, és most tőlünk vár a cégvezetés javaslatot, ezt mi még nem tudtuk megtenni, egyszerűen időhiányában elfogadásában, de ezt a következő napokban sor kerül, hogy letesszük akkor a javaslatot. A másik cégnél pedig valószínű a következő héten fogunk leülni, és ott nyitva vannak az álláspontok, hát kiderül majd, hogy a tárgyaláson sikerül megközelíteni az álláspontokat, tehát ott nem tudok még különösebben beszámolni, minden nyitva van.
Tehát akkor ez van most jelenleg a húsiparban. Kapovári József, a Húsipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke volt, aki gyors helyzetképet adott nekünk. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésre.
Én is köszönöm szépen.
Viszontlátásra.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Reklám.
Adóbábel. Mi lefordítjuk? Szaldó.
www.saldo.hu.
A gyermekre nem halálos betegség.
Kérjük, hogy adója 1%-ával ön is segítse a Gyermekráp Alapítványt. Segítsen! Egy fillér éve se kerül.
Köszönöm, hogy segítettél.
www.gyermekrák.hu Készült a Gyermekrák Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet megbízásából.
Reklám hangzott el.
Társadalmi célú hirdetés következik.
Az életmenete április 18-án Budapesten a holokauszt emléknap alkalmából. Találkozunk az újpesti rakpart 11 előtt, este 17:30. Emlékezzünk ismét közösen. Készült az Életmenete Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
Féltékenység, hűség, nyitottság az új dolgokra, önismeret, mikor fontos erről beszélni, 20 éves korban vagy 40-esként, esetleg még később, amikor már felnőttek a gyerekek, de kellene valamit kezdeni még az életünkkel. Nőkről, nőkkel beszélgetünk a könyvklub következő estjén. Vendégünk Soma Mama Gésa, vagyis Spitzer Gyöngyi, aki évek óta tart előadást a témákban, és közvetlenül is ad tanácsot a hozzáforduló nőknek. Másik vendégünk Mörk Leonóra lesz, aki a fikció oldaláról közelíti meg az önérvényesítés kérdését. Igazi női regényt írt, amely rávilágít, mennyire tudunk rajongani valakiért, és mi mindent vagyunk képesek megtenni, hogy elérjük a célunk. Találkozzunk április 19-én, azaz jövő hétfőn, este 6 órakor a Komédium Színház kávézójában, a Tüköri utca 5 szám alatt. A helyszínen a könyveket is megvásárolhatják, és dedikálást is szerveztünk önöknek. A házigazda, mint mindig, Ole Andrea és Gerendai Vars Ágnes. Meghívónkat pedig a szokásos helyen, a Klubrádió honlapján, a nyitó oldalon legalul találhatják.
Szolidaritás.hu A partnerség és a párbeszéd műsora.
90 éves születésnapját ünnepelte az elmúlt hetekben a Magyar Iparszövetség, vagy ahogy mondjuk úgy lánykori nevén ismerik inkább az emberek, az OKISZ. Bár a múltban számtalan változáson ment keresztül, a rendszerváltás óta folyamatosan fejlődik, és egyre hatékonyabban segíti tagszervezetét, elsősorban a kis- és középvállalkozásokat. Beszélgetőtársam a szervezet ügyvezető alelnöke Vadász György, jó napot kívánok! Az átlagemberben szerintem bizonyára úgy fogalmazódik meg, hogy nincsenek is ma már iparszövetkezetek, vannak?
Tagszervezeteink száma 1809 tagszervezetet regisztráltunk oly módon, hogy ebből ki van szűrve a párhuzamos tagság, tehát van olyan tagszervezet, aki nálunk is tag, a VOSZ-nál is tag, meg az MGYOSZ-nál is van tag. Tehát ebből az majdnem 2000 tagból a szövetkezeti háttér 186 szövetkezetünk van, tehát elenyésző, tehát viszonylag kevés. Ugyanakkor jellemző, hogy a szövetkezetekből átalakult gazdasági társaságok, KFT-k és részvénytársaságok, azok még ma is a tagszervezeti háttér meghatározó részét képezik.
Egyébként a szövetkezetek további csökkenését várják önök?
Én nagyon bíznák abban, hogy nem ez következik be. Tehát ma számtalan gondja van a magyar gazdaságnak, mi első helyre a foglalkoztatást tesszük. Az a foglalkoztatási szerkezet elfogadhatatlan, ami ma Magyarországon van, tehát elfogadhatatlan, hogy a munkaképes korú lakosság 40%-a nem végez látható módon munkát. Tehát tudomásul kellett venni, hogy a szerkezetváltáskor, a rendszerváltáskor eltűnt 1,5 millió munkavállaló, és ezt nem sikerült pótolnunk. Ugyanakkor az egyszerű munkavégzésre, az egyszerű társasági munkára, az egyszerű vállalkozásra kínálná magát a szövetkezeti forma, ahol összeáll 7 ember, és azt mondja, hogy én most összefogok azért, hogy egy meghatározott feladatot, meghatározott időtartamra végezzük el. Sajnos azt kell mondanom, hogy nem sik, nem divat ma Magyarországon szövetkezeti formáról beszélni.
De ön az előbb, az elmúlt percben azt mondta, hogy összeáll 7 tag, ezzel a szociális szövetkezetekre célzott.
Nem, bárkire. Tehát hangsúlyozom, a szociális szövetkezésben sokkal több lehetőség van, mint amit idáig kihasználtunk, de ez minden szövetkezetre igaz. Tehát a szövetkezeti törvény azt mondja ki, hogy 7 tag alkothat szövetkezetet.
De akkor ezek szerint a válaszából azt hámoztam ki, hogy nem számítanak ipari szövetkezeteknél növekedésre, inkább csökkenésre. De milyen helyzetben vannak a belőlük átalakult kisvállalkozások?
Igen, önmagában egy piacgazdaságban a szövetkezés, tehát az egy tag, egy szavazat elve az ipari tevékenységet nem segíti. Tehát ahol én tőkebefektetésre is vagyok ösztönözve, ott azt mondom, hogy nem alkalmas arra, hogy utána az én befektetett tőkémnek ne kapjam meg az ellenértékét, vagy ne érezzem azt, hogy ott tulajdonos vagyok. Visszatérve, tehát hazánkban azt kell mondanom, hogy a hazai kis- és középvállalkozások versenyhelyzete rossz. Ugyanakkor az adottságai, a kreativitása, a lehetősége nagyon komoly fejlődési lehetőséget kínál, és nagyon komoly gazdasági növekedési háttere van. Ha a negatívumokat mondom, ennek a szektornak a jövedelem termelő képessége 1/10 az unió 15-ök átlagának, ugyanakkor ez a szektor adja a versenyszféra foglalkoztatottainak 72%-át. Vagy azt mondom, hogy ezen vállalkozói kör 1/3 veszteséggel gazdálkodik, akkor ehhez jöhet az a megjegyzés, és igen, de manipulálnak, játszanak, ki akarják kerülni ugye a jogkövető magatartást, és nem fizetnek adót. Ez az állításban is van igazságtartalom, de nem az egész szakmára. Ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy a termelőeszközök, tehát a tulajdon 60%-a ma nem hazai vállalkozók kezében van, hanem külföldi, és 40%-a van csak a hazai vállalkozók kezében, és a trend szintén nem kedvező. Ha figyelembe veszem azonban azt az elmozdulást, ami az Európai Uniós csatlakozás óta bekövetkezett Magyarországon, hogy addig, ameddig egymással versenyeztek az egy kis és középvállalkozások is, ott egy viszonylagos megelégedettség volt, most határok nélküli verseny van, nagyon komoly trend mutatható ki, fejlődési trend az innováció, a többletnyújtás, a minőség, a versenyképesség javítása területén, és meg vagyok arról győződve, hogyha itt a költségvetés kilából a gondjaiból a foglalkoztatás csak a hazai kis és középvállalkozások versenybehozásával tudjuk előmozdítani. A pénzügyi gazdasági világválság lecsengésével ez a szektor nyertese lesz a szerzett tapasztalatok alapján az elkövetkezendő évtizednek.
Milyen védelmet tud a Magyar Iparszövetség számukra nyújtani?
Hát mi első helyre a foglalkoztatást tesszük, tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy piacszerzés, piacmegtartás, piacbővítés országhatáron belül, országhatáron kívül. Másik, képzés, továbbképzés, szakképzés, felnőttképzés területén, hogy próbáljunk olyan megoldást találni, amely a szakképzésnek a becsületét helyreállítja, és egy olyan felsőfokú túlképzés helyett a szakképzés nagyobb hangsúlyt kap, és a gazdasághoz közelebb hozzuk a valódi munkát végzőkhöz. Hiány hibaként érzékeljük azt, hogy a gyakorlati oktatás arányát tekintve kevés és gyenge. Következő ilyen terület, hogy próbálunk információkat adni, alulinformált a nagyon gyorsan változó, mozgó, globalizáció világban a magyar társadalom. Tehát információt kívánunk adni az erőpönös pályázatokról, a fejlődés lehetőségeiről, az adórendszer módosításáról, az adórendszer működtetéséről, az elérhető forrásokról és azokról a lehetőségekről, amelyeket a Magyar Ipar Szövetség is működtet, például garanciavállalás az Unió Garancia Szövetkezeten keresztül, a mikrofinanszírozás a MIFIN-en keresztül, vagy olyan oktatás képzés, amelyben igyekszünk közvetíteni az erőbűnös forrásokat.
Azt olvastam, hogy terveznek egy inkubátorházat. Mit tud majd, és kik használhatják ezt?
Hál' Istennek megnyertünk egy pályázatot, amellyel az Okis Tököri úti székházában, amely a saját tulajdonunk, 183 millió forintos ráfordítással egy olyan vállalkozók házát hozzuk létre, ahol nyitunk nem csak a tagszervezetek felé, hanem valamennyi hazai kis- és középvállalkozó, mikrovállalkozó felé. Biztosítjuk számukra az infrastruktúrát, irodai lehetőséget, informatikai hátteret, teret adunk kedvező feltételekkel, hogy irodához ne csak jussanak átmeneti jelleggel, hogy beüljenek, hanem irodát bérelhessenek. Oktatás, képzés, továbbképzést biztosítunk. Állandó jelenlétet a jogi tanácsadásban, vállalkozásjogi és munkajogi ismeretekben, napra kész információt adni, és folyamatosan a pénzügy, a könyvelés adatszolgáltatás területén, és igyekszünk a már említett mikrofinanszírozást, a forráshoz jutást és a garancia vállalást is megfelelő hatékonysággal működtetni.
Milyen feltételeket szabnak, tehát konkrétan kik használhatják majd, bárki?
Mindenki. Tehát az a célunk, nem csak a tagszervezetek felé, az a célunk, hogy akinek nincs irodája, be tud ide jönni, biztosítunk irodai lehetőséget, biztosítunk informatikai lehetőséget.
Tehát semmilyen feltételt nem szabnak?
Nem. Induláskor az van, hogy jöjjön be, tehát az informatikánál csak azt számítjuk fel, ami effektíve akkori működtetési költség, tehát mondjuk telefonhasználat, ilyesmit, tehát mérhetővé tesszük. A célunk az, hogy ezekből a hozzánk segítségért jövő vállalkozókból megerősödött vállalkozók legyenek, akik a tagszervezeteink tagságát fogják bővíteni.
Meddig maradhatnak ebben a házban?
Hát nézze, amit mi a pályázatban vállaltunk, hogy 2010-es esztendőben minimum 13 olyan vállalkozónak biztosítunk kedvezményes feltételekkel tartós irodát, addig, ameddig meg nem erősödik, és nem fog nagyobb irodába költözni, és ebben egy folyamatot szeretnénk, de mi nagyon örülnénk, ha nem 13 vállalkozónak tudnánk ilyetén segítséget adni. De hangsúlyozom, hogyha bejön egy nap 10 vállalkozó, akkor a 10 vállalkozónak is tudunk információs segítséget adni, konkrét jogi, ahogy említettem, és a meghatározott informatikai, irodai, könyvelési, adminisztrációs segítséget is.
Ön említette azt is, hogy pénzügyi nehézségekkel is küzdenek a kisvállalkozások, nincs elegendő tőkéjük, nehezen kapnak hitelt. Egy mondat erejéig mondta, hogy igyekeznek garanciál nyújtással segíteni. Milyen egyéb segítségre számíthatnak még? Mert hogyha meg nincs tőke, nincs forrás, akkor nem tudnak nyilvánvaló termelni.
Hát nekünk meggyőződésünk, hogy nagyon jó lenne, és bízunk abban, hogy javaslataink meghallgatásra találnak, nagyon jó lenne egy hazai vállalkozóbankot létrehozni, amely hazai vállalkozói bank alapvetően profitszerzésre törekedne, de nem extra profitra. Tehát figyelembe venni azt, hogy ismeri a vállalkozókat, közel van hozzájuk, tehát tudja azt, hogyha valaki, egy vállalkozó nem rendelkezik megfelelő ingatlan vagyonnal, fedezettel, de rendelkezik ötlettel, kreativitással, fejlesztési szándékkal, és ez megfelelő ehhez állami támogatás, európai uniós támogatás is hozzá rendelhető, akkor igen, ne a nagyon szigorú banki szemlélet legyen a meghatározó, hanem az, hogy egy vállalkozás centrikus pénzintézet jöjjön létre. Ehhez tapasztalatokat szereztünk a Jeremy program működtetésében és az Unió Garancia Szövetkezet garanciavállalásánál, ahol immáron több mint 5 milliárd forint fejlesztés mögé vállaltunk garanciát és biztosítottunk garanciát.
Köszönöm szépen, hogy egy kicsit összefoglalhattuk együtt, hogy a Magyar Iparszövetséghez tartozó tagoknak milyen lehetőségeik vannak. Vadász Györggyel, a Magyar Iparszövetség ügyvezető alelnökével beszélgettem. Köszönöm az interjút.
Én köszönöm a lehetőséget.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
És ezzel mai műsorunk végére értünk. Az elhangzott beszélgetések az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével készültek, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján és a www.vds.hu internetes oldalon is. A mai műsor szerkesztője Sós Éva, munkatársaim Burger Lajos és Rózsahegyi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgető társa.
Lési János.
Jó napot kívánok, Lési János vagyok, és hát mi másról beszélhetnénk ma, mint a tegnapi választások eredményeiről, amelyek végül is aztán előkerültek így arról, hogy a Fidesz ott áll a kétharmad kapujában, a külföldi kommentátorok, nyugat-európai, amerikai kommentátorok jelentős részben azt emelik ki, hogy a szélsőjobb párt, a Jobbik milyen eredményt ért el, és ez milyen veszélyekkel jár. és Orbán Viktor ma egy sajtótájékoztatót, nemzetközi sajtótájékoztatót tartott. Többek között itt azt mondta, hogy a kettős állampolgárság ügye hamarosan terítékre kerül, dönteni fog róla a parlament, növeli az ország versenyképességét, Magyarország nem tudja tartani az éves hiányt, és újra tárgyalnia kell az IMF-fel, de arra a kérdésre is, hogy mit tesz akkor, hogyha a képviselők gárdista egyenruhába jelennek meg a parlamentbe, annyit mondott, nem ért a divathoz. Tehát akkor várom önöket, hogy hívjanak 061-387-84-53 és 061-387-84-52.
Klubrádió.
Tények,
vélemények.
Közlekedési hírek.